kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 77. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 77. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. A 296. dicséretet énekeljük. A 296. dicséretnek az első 4 versét. Kis hozzáfűzni való az ének szövegéhez. Az első versben arról van szó, hogy a szép tündöklő hajnalcsillag az Dávid királynak a magzatja, vagyis hogy Jézus Dávidnak az utódja, dávidi származású, illetve Jessének szép veszeje, ő Isai, a mostani fordítás szerint Dávidnak az édesapja, hogy értsük a szöveget. 296. dicséretnek 4 versét énekeljük, az első vers így kezdődik: szép, tündöklő hajnalcsillag. helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak hallgassuk meg a mai úrnapjára, az 50. úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
125. kérdés. Melyik a 4. kérés? Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Azaz, adj meg nekünk mindent, amire ebben az életben szükségünk van, hogy ezáltal megismerjük, és egyedül belőled fakad minden jó, és hogy áldásod nélkül sem törődésünk, sem munkánk, sőt, adományait sem válnak hasznunkra. Ezért fordítsuk el bizalmunkat minden teremtménytől, és egyedül csak beléd vessük.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon Jónás próféta könyvéből, Jónás könyvének a második részéből, az első 11 verset, az egész második részt olvasom. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, s az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Jónás imádkozott Istenéhez az Úrhoz a hal gyomrában, ezt mondta. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallgattad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Bárcsak újra megláthatnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hinár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból. Ó, Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hálaéneket zengve áldozok neked, s amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadítás. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, s az kiköpte Jónást a száraz földre. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk imádságban az Úr megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy a mai igében is emlékeztettél bennünket arra, hogy tőled jön a szabadítás, és tőled jön a megtartás. Köszönjük, hogy úgy ismerhettünk meg téged, mint aki szabadító Isten vagy. Meg tud szabadítani bennünket minden bűnünktől, annak a következményétől, a halál rabságától, a bűnnek a zsoldjától. Meg tudsz bennünket szabadítani, hogy egészen a tieid legyünk. Köszönjük, hogy szabadságra hívtál el bennünket. Köszönjük, hogy megszólítottál bennünket Krisztus áldozatával, hogy kövessünk téged, és hogy a te szövetséges népednek a tagjai legyünk. Urunk, olyan csodálatos dolog elgondolni azt, hogy mi most készülünk a karácsonyra, de te már tudtad ezt a karácsonyt. Nem csak ezt, hanem tudtad az összeset. Tudtad, ismerted az egész életünket, és eltervezted, hogy bennünket magadnak kiválasztol, hogy hozzád tartozzunk, hogy téged kövessünk, hogy tőled örök életet nyerjünk. Urunk, mint a tieid, mint választottaid, jöttünk hálaadással, megköszönjük neked minden szabadításodat. Életünk gondjaiban a megtartatást, a megőrzést, és kérjük, hogy maradj velünk, tarts meg minket, áldj meg minket, és áld meg a mostani Isten tiszteletünket is, ami Urunkért, a Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 288. dicséret 4. és 5. verseit énekeljük, közben a gyermekek számára ajánljuk a gyermek istentiszteletet, amit a gyülekezeti teremben a templomtér alatt tartunk, az ének alatt mennek majd le a gyerekek a gyerek istentiszteletre. A 288. dicséretnek ismert a dallama, de nincs ideírva, az Istennek szent angyala, ugye ez a dallam, a 4. és 5. verset énekeljük, így kezdődik, 4. vers, alázatosan könyörgünk, buzgó szívből esedezünk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, Jónás könyvének a 2. részében, amiből most újra olvasom a 3. verset és a 10. verset. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. De én hála éneket zengve áldozok neked, s amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadítás. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Az Ószövetségben járunk, kis proféták között. Sok különleges kis proféta van az Ószövetségben, Jónás az egyik. Azért is különleges, mert nem csak a felolvasott 2. vers szerinti gyönyörű imádság, egy szinte zsoltár szöveg van előttünk, hanem története van. És a többi kis profétának ez kevésbé jellemző, általában üzenetek, néha nehéz meghatározni, hogy mikor is játszódik a történet, hát itt sem olyan egyszerű ennek a meghatározása, de azt gondolom, nem is ez a lényeg. Sokan ismerik az irodalomból Jónás próféta könyvét. Nagyon érdekes, hogy több fordulat is van benne. Isten kiválasztja Jónás prófétát arra, hogy menjen el Ninivébe, egy birodalomnak a nagy városába, és ott hirdesse Istennek az akaratát, mégpedig azt, hogy Isten megítélte a várost, és a bűnei miatt el fogja pusztítani. El fogja Isten pusztítani, ezt a feladatot kapja, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. És elindul Jónás, hogy elmondja, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Hát nem egy könnyű feladat. Először is nagyon izgalmas az ebben, hogy ezt a prófétát Isten nem a saját népéhez küldi, nem a zsidó néphez küldi, hanem egy másik néphez, ami mindenképpen emlékeztet bennünket arra, egyrészt, hogy Istennek a hatalma az nem csak a szükenvet választott nép az Ószövetségben, a zsidóság és az Újszövetségben a kereszténység Krisztus követőire nézve igaz, hanem az egész világra igaz. Istennek a hatalma mindenkire igaz, és mindenkit számon fog kérni. Nem csak azokat, akiket ő elhívott, hanem azokat is számon fogja kérni, akik a világ bármely pontján laknak, mindenki fölött ítéletet fog tartani. Annyira, hogy ugye itt Ninivének az elpusztulása, vagy annak a, hát majd kiderül, hogy hogyan, hogyha még nem ismerjük, azzal való fenyegetés, az egy nagyon komoly dolog. Van egyébként két olyan város, ami elpusztult a gonoszsága, a bűnei miatt, Sodoma és Gomora. Ugye azek sem zsidó városok voltak igazából, annyira nem, hogy az elején vagyunk még a zsidóság történetének, az egész zsidóság Ábrahámból áll meg a családjából, és persze hát Lót is szerepet játszik ott ebben a helyzetben, az ő unoka öccse, akit Isten kimenekít abból a városból, amit el akar pusztítani. Bár az egész egyébként is nekünk azt gondolom, hogy nagyon furcsa. Tehát talán most itt sokan úgy érzik, hogy valami nem jó helyen vannak. Ilyenkor jut az embereknek eszébe olyan csacsiság, hogy ez az Ószövetségen már túl vagyunk. Hát milyen Isten az, aki el akarja pusztítani Ninivét? Hát az, akinek joga van hozzá. Az, aki teremtette, az, aki alkotta, az, aki mindent megtehet, aki mindig jót tesz, és a jó az nem mindig az, amit mi jónak gondolunk, vagy amit mi jónak látunk, hanem az, amit ő tart jónak. Az ő akarata ez, ő a világnak az ura, a teremtője, mindenható Isten, ő azt tesz, amit jónak lát, és úgy cselekszik, ahogy ő azt jónak látja. Ezzel tisztába kell lennünk, mert egyébként, hogyha nem egy ilyen Istent képzelünk el, hanem valaki mást próbálunk elképzelni, akkor bizony nagyon rossz úton járunk, és nem fogjuk ismerni Istent. Az, hogy egy ilyen hatalmas Isten mégis Jézust küldi el, mégis helyettünk helyettes áldozatot küld és rendel a saját fiát, annak a nagysága elkezd kicsinyedni, hogyha nem látjuk, hogy kicsoda az Úr. Annak a nagysága hirtelen jelentéktelenné kezd válni. Ha nem látjuk meg, hogy honnan hozott ki bennünket, honnan szabadított meg bennünket, honnan mentett meg bennünket az Úristen, ha ennek az igazi nagyságát nem látjuk, akkor nem értjük, hogy mennyire szeret minket. És ha nem értjük, hogy milyen nagy szeretettel mentett meg minket, akkor nem lesz hálás az életünk. Akkor azt gondoljuk csak, hogy van valami tanító, szép szavak, régi történet, és nem azt gondoljuk, nem azt éljük át, hogy az Isten kihozott a sötétségből a világosságra, a halálból az életre bennünket, és hogyha az életre hozott, akkor az életben kell követnünk őt, mert az övéi vagyunk, és hozzá tartozunk. Hogyha nem látjuk azt, hogy honnan indul ez a történet, akkor nem értjük meg a mostani helyzetünket. Akkor nem értjük meg, hogy mit jelent az, hogy Isten kiválasztó szeretetével az örök életre mentett meg benneteket, kedves testvérek. Ha nem látjuk az Istennek a nagyságát, hatalmát, akkor nem látjuk, nem értjük a következményeket. Nem értjük a magunk életére nézve, hogy milyen kiváltságos helyzetben is vagyunk mi, mint Istennek a gyermekei, Jézus Krisztus által. Egy ilyen kis történetindítás, hogy Ninivébe, egy másik országnak a városába kell elindulnia Jónásnak. És akkor rögtön ott az elején a csavar, hogy hát ahelyett, hogy elindulna Jónás oda, ahová küldik, inkább elmenekül az Úr elől, elmegy Jáfóba, ott egy hajót talál, úti költséget fizet, és Tarziszba készült hajóra szállnak, és elindulnak az ellenkező irányba. Isten küldi őt valahová, mint prófétát, feladattal bízza meg, ő meg elmenekül. Nekem tetszik ez a szituáció, mert hogy hát ez a Jónás, majd ki fog még jobban derülni, hogy nem egy olyan ember, aki olyan Superman, hát egyáltalán nem. Sőt, megvan a magához való esze, ez a feladat túl nagy, lépjünk meg. Isten rábízza a feladatot, ő meg nem vállalja el. Ez a feladat rábízás nem úgy volt, ugye úgy van, amikor Máriával találkozik az angyal, hogy hát végülis Mária azt mondja, hogy történjen a te akaratod szerint. Itt Jónásnak nincsen választási lehetősége, az Úr azt mondja, hogy menjél, és akkor neki mennie kell, és kész. Tehát nem arról van szó, hogy megkérdezték tőle, hogy van-e kedved menni. Hát nem így van a égő csipkebokornál sem, nem úgy van, hogy Mózestől megkérdezik, te Mózes, nincs kedved megszabadítani a népet Egyiptomból, olyan rosszot nekik. Azt mondja, nem, menjél, és szabadítsd meg. Mózes is tiltakozik, ő is megpróbál kibújni a dolog elől, de hát Isten nem hagyja őt sem. Mózes is tisztában van vele, hogy ez a feladat nem egy kellemes feladat. Hát Jónásnak sincs kellemes feladata, gondoljuk meg. Elmegy Ninivébe. Ninivébe pedig elkezdi ezt hirdetni. Mit fognak mondani az emberek? Ez nem ez az üzenet, amit szívesen hallanak az emberek. Ez nem az az üzenet, amit az ottaniak szívesen hallgatnak. Ki tudja? Lehet, hogy azt fogják mondani, hogy fogjuk meg, akasszuk fel, dobjuk ki, verjük meg jobb esetben, zavarjuk el még jobb esetben, nem? Tehát milyen választás? Hát nincsenek is hozzászokva ehhez a helyzethez, meg micsoda Isten, meg ki küldte, meg mit, hogy merít ő ilyeneket mondani? Igen, ebben a helyzetben Jónás túl nehéznek ítéli ezt a küldetést. Egy kicsit egyébként ilyen a mi helyzetünk is, vagy így éljük meg sokszor. Persze mi nem vagyunk proféták, gyorsan felmentjük magunkat, akiket Isten küld, de hát azért valami küldetésünk mégiscsak van, és ez a küldetés pedig hát az, amit a kereszteléskor szoktunk elmondani, bár szívesen vitatjuk, hogy ránk vonatkozik vagy sem, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Vagy, ahogyan mondja a tanítványoknak, Jézus mielőtt a mennybe megy, az apostolok cselekedeteiben, az első rész 8. versében, tanúim lesztek. Ott sincsen választás, hogy hát ha akartok, tanúskodjatok, el van döntve, tanúim lesztek. Kész, és menni kell. És bizonyos tekintetben ez a mi feladatunk is, hogy azt, amit hallottunk, azt továbbadjuk. Nem biztos, hogy mindenkinek el kell indulni azonnal Ninivébe, tehát nem gondolom, hogy mindenkinek, van, akinek el kell indulni. Van, aki azt kapja. Van, aki azt kapta, hogy menjen és térítse meg az egész világot, vagy menjen Mánusz szigetére. Menjen arra a helyre, ahol neki el kell mondani az idegeneknek is, hogy van kegyelem. De a legtöbben azt gondolom, nem ezt kapjuk. A legtöbben azt kapjuk, hogy éljük meg a hitünket, ragaszkodjunk az Úristenhez, és valljuk meg a hitünket az életünkkel, meg a szavainkkal is. Ez a hit megvallása egy egyszerű dolog. Megmondom miért. Attól függ, hogy mit akarunk megvallani. Tehát, hogyha azt akarjuk megvallani, hogy van egy Isten, aki szeret bennünket, és semmilyen elvárása nincsen, az úgy elmegy. Tehát azt általában még el is fogadják az emberek, hát kicsit megmosolyogják, de milyen kedves és aranyos dolog. De hogyha azt akarjuk megvallani, hogy képzeljétek el, hogy az Úristen, a világ ura eljött, hogy megmentsen a bűneinkből, és a bűneink miatt, a mi bűneink miatt, ő kapta a büntetést és meghalt, és feltámadott, és ezért nekünk örök életünk van, az nem fog tetszeni. Mi nem fog ebbe tetszeni az embereknek? Hát az, hogy a mi bűneink miatt. Hát hogy? Én bűnös vagyok, ne vicceljünk már. Hát ki mondja meg, hogy én bűnös vagyok, ugye? Vannak ilyen dolgok, hogy Istennek a nagyságát ma nem látják az emberek. Nem látják a hatalmát, nem látják azt, hogy ő mindenható, hanem mindent emberi módon próbálunk megoldani. Régen is volt ilyen, mi pedig ezt a kellemetlen helyzetet nem mindig vállaljuk fel szívesen. Bizonyos tekintetben ez még az ige hirdetőnek is egy kihívás. Mit mondjon? Mondja azt a gyülekezetnek, hogy testvérek, mind méltóak vagytok a kárhozatra, velem együtt. Mondja azt, de hogyha az Úr Jézus meg nem szabadít minket, akkor ez is történne? Hát ez hogy hangzik? Komolyan? Hát ezt ki fogja komolyan venni? Nem kéne ezt egy kicsit finomítani? Nem kéne ezt egy kicsit körüljárni, hogy az embereket ne rémisszük el ezzel a dologgal? De hát azt mondja Jónásnak itt például is, tehát menj el és mondd meg, hogy elpusztul Ninive. Elpusztul, mert megérdemli, hogy elpusztuljon. Igaza van Istennek? Hát persze, hogy igaza van, megérdemli. Ki ne érdemelné meg a büntetést? Ki az, aki megfelel Istennek az elvárásainak? Ki az, aki engedelmes neki? Ki az, aki úgy rendezte be az életét, aki úgy él? Ki az, aki az ő kedvét keresi? És ki az, aki az ő dicsőségére akar élni? Ki az, aki ebben akar élni, hogy Isten dicsőségére éljen az életében, és őt dicsőítse mindennel az életében. Mert hogy igazából erre teremtette Isten az embert, hogy az ő dicsőségét hirdesse ebben a világban, és megmutassa rajtunk az ő kegyelmét, szeretetét, és azt, hogy milyen hatalmas Isten ő. Senki nincs ilyen. Jónás sem szívesen vállalja fel ezt a feladatot. Inkább megpróbál meglépni. Csak hát ugye, a tanulsága a történetnek az még, hogy nem lehet az Isten elől elfutni. hogy mi sok mindent kifundálhatunk, de az Isten elől nem lehet elfutni. Pedig azért vannak kis elfutásaink, mégpedig nem az, amikor hajóra szállunk, messzire megyünk, hanem úgy teszünk, minthogyha nem lenne olyan fontos. Halogatjuk az Istennel való beszélgetést, halogatjuk az igének, az igével való találkozást, halogatjuk. Vannak most fontosabb dolgok, nem ez az legfontosabb az életünkben. Nehogy szembesülni kelljen azzal, ami az evangéliumnak az igazi megjelenése és oka. Mi is tudunk így elfutni, mi is tudunk így megpróbálni kitérni a feladat elől, hogy a hitünket megéljük, hogy azt hirdessük, és őszintén megvalljuk. Mit tesz Jónás? Hát felszáll a hajóra, és elindul a hajóval. Úgy tűnik, hogy megmenekült. És mint aki jól végezte dolgát, fekszik a hajóban, és alszik. Azonban hatalmas vihar tör ki, olyan óriási vihar, hogy a hajósok rájönnek, hogy ez a hajó bizony rövidesen hullámsírba kerül. És mit tesznek ilyenkor a hajósok? Imádkoznak. Sokféle vallású emberek ezek, mindenkinek megvan a maga istene vagy istenei, vagy éppen az istenek között az, aki felelős a hajó katasztrófáért, és hát ők így képzelik el, és imádkoznak, de nem történik semmi. Nem jártam még ilyen helyen, de olvastam, hogy sok kikötőben vannak templomok, és ezekben a templomokban ott vannak a megmenekült embereknek a köszönet mondásai. Mert a tengeren sok minden megtörténhet, és akkor, amikor visszatértek, akkor fogadalmat tettek, és akkor elmennek a templomba, és ott hát ilyen kis táblácskákkal vagy egyebekkel jelzik, hogy milyen hálásak annak azért, hogy az Isten megmentette őket. Úgy tűnik, hogy ezek a hajós népek elég vallásos népek, amikor nagy vihar lesz, akkor mindenképpen. És kiderül, hogy Jónás nem imádkozik velük. Úgyhogy gyorsan felrángatják a fedélzetre, hogy hát te is imádkozz az Istenedhez, hát ha az meghallgat, hát ha pont az ér rá, vagy nem tudom, hogy mit gondolnak, de hát ha az meghallgat. És hát Jónás mondja, hogy hát nem fog menni, sőt, dobjatok a tengerbe, mert miattam van ez a vihar. Nagyon rendes emberek egyébként, azt mondják, hogy ne viccelj, hát ezt nem lehet, hogy téged csak úgy bedobjunk, de dobjatok be, mert az az Isten, aki a világ teremtője, az Úr elől menekülök. Nagyon megdöbbennek, és hát végül bedobják a tengerbe. És a vihar elcsendesül, hagyjuk a hajósokat a maguk útján, lemerül Jónás, de Isten nem hagyja annyiban a dolgot, még a halálba se tud menekülni a Jónás a feladat elől, küld egy nagy halat, az bekapja, és ott tartunk most a történetben. Itt van az imádsága Jónásnak, amikor a halban imádkozik, végig gondolja az életét, és elkezd imádkozni a hal gyomrában. Nem nagyon tud más csinálni egyébként, imádkozik, és megvallja a bűneit. És úgy imádkozik az Istenhez, nagyon szép egyébként az imádság, mint aki egy szabadító Istent lát, aki őt is meg tudja szabadítani. Az ő helyzetét, amiben van, és hogy ilyen mélységbe került, és az Úristen mégis mellette van. Csodálatos ez az imádság egyébként, nagyon szép, és azt gondolom, hogy érdemes nekünk is elolvasni gyakrabban, és tanulni belőle, megtapasztalni, hogy micsoda szabadító Istenünk van, milyen kegyelmes Istenünk van, aki a mélységből is meg tud menteni bennünket, meg tud erősíteni, a halál torkából is ki tud bennünket hozni, és meg tud tartani bennünket. Arról beszéltem az elmúlt vasárnap, hogy az egyház, meg az Isten nem egy szolgáltató intézmény, hogy ahol, amikor akarunk tőle valamit, akkor jelentkezünk, hogy Uram, most kell lesz, máskor nem érek rád, de most nagyon kell lesz. De azért azt se felejtsük el, hogy azért mégiscsak, amikor kell, akkor mehetünk hozzá. Talán az volt az üzenete annak a múlt vasárnap, hogy ne csak akkor, hanem mindig, de azért ennek meg az az üzenete, hogy mehetünk az Úrhoz. Mehetünk imádságban, mehetünk könyörgésben, a magunk életére nézve is. Imádkozhatunk önmagunkért, szeretteinkért, ezért a világért, imádkozunk is, minden vasárnap, meg még úgy egyébként is gondolom, a körülöttünk levőkért is, mert ahhoz megyünk, aki mindent megtehet, aki ennek a világnak az ura, aki minden döntést meghozhat, aki teremtett, fenntart és igazgat, mindeneket. Szóval egy ilyen gyönyörű imádság van, amikor azt mondja, hogy nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Azt gondolom, hogy Jónás már látja, hogy ez a dolog nem véletlenül történt, mégsem merült el, mégsem fulladt meg, mégsem maradt ott a tengerben, hanem az Úristen meg akarja őt menteni, terve van vele, és ez a terv az, hogy töltse be a küldetését. És ezt is fogadja meg, és ezért mondja azt, hogy az Úrtól jön a szabadítás. Az Úristen szabadító Isten. Mindig úgy mutatkozik be, mindig úgy látjuk, mint aki megszabadít. Úgy látjuk, mint aki megszabadította Jákóbot is, megszabadította Józsefet is Egyiptomban, megszabadította az ő népét Mózes által, és aztán utána a bírák korában többször történik meg újra és újra, hogy küld valakit, akivel meg tudja szabadítani őket. És végül elküldi az ő fiát, az Úr Jézust, emberi testben erre a világra, hogy mindenkit megszabadítson a bűnnek a rabságából, aki hisz ő benne, hogy annak örök élete legyen. Nekünk egy ilyen szabadító Istenünk van, egy ilyen megmentő Istenünk van. Arról beszéltem a legelején, hogyha nem tudjuk, hogy szabadításra szorulunk, akkor nem tudunk ennek örülni. Ha nem látjuk meg, hogy bennünket honnan szabadított meg, ha nem tapasztaltuk meg az ő kegyelmét, akkor mi értelme van a szabadításnak, hiszen az ember úgy gondolja, hogy akkor szabad igazán, ha mindentől független. Azt gondolja az ember, hogy a szabadság, az igazi szabadság még az is, amikor az Istentől is független, és azt csinál, amit akar. Csak ugye ez egy tévút, mert nem veszük figyelembe, hogy két döntése lehet az embernek. Az egyik az, hogy az Úristen akarja követni, és ezt a szabadságot, amit Krisztusban kaptunk, ezt akarja elfogadni, vagy a másik, hogy nem. És onnantól kezdve az már mindegy, hogy mi az a többi. Vagy igen, vagy nem. Ez a két döntésünk van. És ki is teszi Jónást a száraz földre, és Jónás elmegy Ninivébe, nagyon nagy város, 3 napig tart, amíg bejárja, és hirdeti, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Most jön a következő fordulat, meghallja a király, megijed, azt ő belátja, hogy felismeri, hogy baj van, nagy baj van, ezért elrendeli, hogy mindenki böjtöl, mindenki zsákruhát ölt, olyan durva ruhát, és mindenki könyörögjön az Istenhez, hogy változtassa meg a döntését. És hatalmas sikert ér el Jónás, mert az emberek megbánják a bűneiket, pedig nem azt mondta nekik az Isten, hogy bánjátok meg, mert különben, ugye ezt szokta mondani Izraelnek a proféták, hogy nagy bajban vagytok, bálványokat imádtatok, hűtlenek lettetek az Úrhoz, most pedig ezért büntetés következik, ha csak meg nem tértek. Itt nincsen ha csak meg nem tértek, ezeknek szinte esélyük sincsen, mégis mennek az Úrhoz, és mégis könyörögnek, és mégis megpróbálják magukat megalázva kérni az Istent, hogy mentse meg őket, pedig nem kaptak erre nézve felszólítást. De tudják, hogy nincs más esélyük, nincs más lehetőségük. És szóval egy nagyon sikeres történetnek indul, és Jónás, amikor végzett, mindenkinek elmondta, kimegy a városon kívülre, leül, és várja, hogy na, hogy fog elpusztulni Ninive. Hát ő elvégezte a küldetését, most az Isten következik. Azonban nem pusztul el a város. Az Úristen megszánja az ott levőket, megszánja a bűnüket, megbánókat, megszánja, és mégsem pusztítja el a várost. Na hát közben ugye lesz ott egy bokor, a bokor árnyékot ad, Isten így tanítja meg Jónást, de aztán egy nap alatt nő, másik nap kiszárad, és Jónás bosszankodik, hogy itt a napon napszúrást fog kapni, vagy már kap is, teljesen mindegy, és hogy hát miért pusztult el. És azt mondja neki akkor, hogy Isten, igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van, haragszom mind halálig. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyet nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjel pedig elpusztult. Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12-10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között. És ott a sok állat is. Így fejeződik be. Egy könyörületes Istent látunk, aki hatalmas, joga lenne, igaza lenne Ninivét elpusztítani, mégis megszánja a bűnüket megbánó embereket. És itt valahol ott van Istennek ez a hatalmas szeretete az ő igazsága mellett, amelyben nekünk kijelentette önmagát. Nem volt könnyű Jónásnak, nem volt könnyű a niniveieknek, de könnyű nekünk. Mert mi tudjuk, hogy Isten elpusztíthatott volna bennünket, tudjuk, hogy ugyanilyen módon, ugyanilyen ítélettel, ítéletet hirdethetett volna, de nem ez történt. Hanem az történt, hogy Keresztelő János is, Jézus útjának előkészítője, és maga Jézus is azzal kezdte a szolgálatát, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Nem azt hirdette, hogy vége van az embereknek, hanem azt hirdette, hogy van újrakezdés Isten kegyelméből. Hogy a mi kegyelmes Istenünk meg tud tartani bennünket. Úgy, hogy az kegyelem. Nem azt érdemelnénk, de mégis azt kapjuk. Kedves testvérek, hadd legyen egy újrakezdés ez a karácsony, ami számunkra. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Nem most közelített el, hanem akkor az első karácsonykor. De olyan jó, hogy Isten most is emlékeztet bennünket. Mert mi most élünk, mi most tudunk emlékezni ugyanerre, most tudunk erre ennek örülni, most láthatjuk Istennek a nagyságát, szeretetét, hogy ő egy szabadító Isten, és ez a szabadítást ezt elkészítette nekünk is, mindannyiunk számára, hogy örök életet adjon nekünk, elkészítette, hogy vele való közösségünk legyen, és ezt a közösséget megéljük, hogy őt kövessük, és így készüljünk, így ünnepeljünk, így éljük meg ezt a karácsonyt is. Annyira szép egyébként a vége, hogy és ott van az a sok állat is, hogy miközben hát hatalmas dolgok vannak, Istennek ezekre az apróságokra, tudom, hogy ma néha az állatok többet érnek, mint az emberek, de akkor nem így volt, hogy még erre is volt figyelme, hogy és ott van az a sok állat is. Egy olyan Isten, aki észreveszi a mi nyomorunkat, nyomorúságunkat, észreveszi, az foglalkozik a mi apróságainkkal is, a világ nagy dolgaihoz képest, ő akarja, hogy vele legyünk közösségben. Hív bennünket, és vár bennünket, hogy éljük meg a hitünket, tartozzunk hozzá, és legyünk bátrak annak a megvallásában, és teljesítsük a küldetést, ha olyanok is voltunk, mint Jónás, hogy próbáltunk meglépni előle, legyünk most olyanok, mint Jónás, akik engednek Istennek. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére énekléssel a 294. dicséretnek az első versét énekeljük. 294. dicséretnek az első versét. Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük egy perces csendes imádságban a mi kéréseinket és hálaadásunkat az Úr elé. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, milyen jó volt hallani azt, hogy Te bátorítasz bennünket, és hívsz magadhoz, hogy a Te kegyelmeddel jöttél el erre a világra, és bennünket is valami csodálatos módon belefoglaltál ebbe a kegyelembe, irgalmasan tekintesz az életünkre, fontosak és értékesek vagyunk a számodra. Köszönjük, hogy megismerhettünk téged. Köszönjük, hogy megismerhettük a mi Urunkat, Jézust. Nem csak a történeteket, hanem az ő szeretetét. Megtapasztalhattuk, mit jelent az, amikor ő közösségbe hív magához. És mit jelent az, amikor megélhetjük ezt a közösséget. Urunk, nagyon jó tudni, hogy hozzád tartozhatunk, és ebben a világban a te néped vagyunk, akiket te választottál ki, te hívtál el, és hiszük, hogy te tudsz meg is tartani. Urunk, sokféle helyzetből jöttünk hozzád, de mindannyian úgy, mint akik tőled várjuk a bátorítást és az erősítést. Urunk, erősítsed meg a mi hitünket. Hadd merjük nagy hittel kérni mindazt, amire szükségünk van. És adj nekünk erőt ahhoz is, Urunk, hogy tudjuk megköszönni mindazt, amit kaptunk. Taníts a hálaadásra, mennyei atyánk. Taníts bennünket, hogy mennyi mindenben tartod az életünket. Mennyi mindenben megőrzöl. Mennyi megmentés van magunk élet történetében is. Mennyi imádság, meghallgatás. Úrunk, bocsásd meg, olyan sokszor előbb nyílik a szánk panaszra, mint hálaadásra. Pedig te kegyelmes Isten vagy. Pedig te megőriztél, megtartottál és elkísértél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy most is így jöhetünk hozzád a mi kéréseinkkel. Imádkozhatunk életünk helyzeteiért, imádkozhatunk azért, hogy őrizzél meg, segíts az emberi kapcsolatainkban, teremts bennünk békét, és segíts meg a nehézségeinkben. Adj több erőt a hozzád való ragaszkodáshoz, több kitartást a hitnek a gyakorlásához. Urunk, imádkozunk a betegeinkért, imádkozunk azokért, akik a betegség terheit hordozzák. Köszönjük a megtartatást, köszönjük, hogy Veres Sándor főgondnokunkat is megtartottad a műtétben, és erősíted őt a felgyógyulásban. Légy segítségére, a te kegyelmeddel hordozd úgy, ahogy eddig is hordoztad minden időben. Urunk, imádkozunk minden tagjáért ennek a gyülekezetért. Te tudod a kívánságainkat, nehézségeinket, fájdalmainkat és betegségeinket. Te tudod a békétlenségeinket. Kérünk, légy segítségül, hadd tapasztaljuk meg most különösen is az ünnepre készülve kegyelmes szeretetedet, a te igédből áradó békességet és bátorítást, és hadd rendeződjenek a dolgaink úgy, hogy közben tudjunk téged dicsőíteni. Imádkozunk, Urunk Istenünk, gyászolókért, megszomorodottakért, imádkozunk mindazokért, akik reménytelennek érzik a helyzetüket. Kérünk gyülekezetünkért, kérünk református egyházunkért, és keresztjén közösségeinkért, hogy hallgasd meg a könyörgésünket, és add, hogy a te igédet bátran tudjuk hirdetni ebben a világban. Imádkozunk a mi magyar országunkért és nemzetünkért, különösen is kárpátaljai magyar testvéreinkért ezekben a nehéz időkben. Könyörgünk, hogy teremts békét. Urunk, a békétlenség az emberi bűnnek a következménye. A háború az emberi bűnnek a következménye. Te teremts békét, Urunk, akik megtehetik, azoknak adj bölcsességet ebben, adj akaratot, hogy vessenek véget az öldöklésnek, vessenek véget a pusztulásnak és a nyomorúságnak. Urunk, légy kegyelmes hozzánk, és hozd el a békét. Imádkozunk, Urunk Istenünk, vezetőinkért, városunk, országunk, nemzetünk, egyházaink vezetőiért. Adj nekik bölcsességet, jó döntéseket tudjanak hozni, és adj nekik nagyobb hitet, vezesd őket hitre, hogy megismerjenek téged. Készíts bennünket az ünnepre, Urunk, egyenként, gyülekezetként, családként, védj körül szereteteddel. Hadd adhassunk neked hálát mindenért, és hadd dicsőítsük a te nevedet. Az Úr Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hirdetem, hogy az utolsó lehetőség ezen a vasárnapon van arra, hogy az őrbottyáni süteményhez a templomban járuljunk hozzá adományokkal. A doboz ott van azon az álló persejem, de még van lehetőség arra, hogy a jövő héten ezt átutalással tegyük meg, illetve nem hűtést igénylő süteményeket hozzunk most pénteken délután 4-től 6 óráig a gyülekezeti terembe. Szeretettel várjuk ezeket az adományokat. Az Őrbottyáni Református Szeretet Otthonnak a gondozottai számára fogjuk eljuttatni. Ott halmozottan és kevésbé halmozottan sérült emberekről gondoskodnak nagy szeretettel. Ilyenkor szoktuk mi is ezzel kifejezni a szeretetünket. A szombati napon lesz elvíve az adomány. Erről be fogunk majd számolni. Karácsonyra is gyűjtünk, a karácsonyi itteni alkalmakra, Szenteste a gyermekek számára készülünk csomagokkal, illetve az idősebb testvéreket is igyekszünk minél többet meglátogatni egy jelképes kis rájuk gondolással az ünnep kapcsán, hogy azok is, akik nem tudnak jönni, vagy ha tudnak is jönni, érezhessék a gyülekezetnek a szeretetét, és ennek a forrásai részben a mi adományunk, amit erre lehet adni még most is, még jövő héten is, ezt az iratmissziós asztalnál lehet, illetve átutalással, karácsonyra felirattal, de ugyanígy az adventi vásárnak a bevétele, ami a gyülekezeti teremben van, ugyanezt a célt szolgálja. Szeretettel ajánlom a testvéreknek a kis gyülekezeti termet az Isten tisztelet után, mert a nagyobbikba, vagy valahol, vagy meglátjuk, hol férünk el, egy rövid presbiteri gyűlést is fogunk tartani az Isten tisztelet után. Az iratmissziós asztalt is ajánlom szeretettel, van Calvin kalendárium, bibliaolvasó kalóz, fali naptár és egyéb kiadvány bibliák, énekeskönyvek, és most gyermekbibliát is hoztunk, mégpedig a Calvinos gyermekbibliát, szeretettel ajánlom ezt is. Illetve szeretettel hirdetem, hogy a füzesgyarmati református gyülekezetnek a méhei szorgalmasan gyűjtötték a mézet, és ebből most mi is kaptunk újra. Itt a kijárat vagy a mellékhelyiségek felé van elhelyezve. Úgy tudom, hogy még akácméz és talán erdei méz is van. Ezt ott benne a dobozokba, illetve mindegy, szóval ott van, és ládákba ezek a mézek, ott van, hogy mennyi az ára, így kell megvásárolni. Amit még szeretnék hirdetni, hogy a ránk következő vasárnap lesz, minden alkalmat megtartunk a héten, sőt, még a vasárnapi istentiszteleten nem csak gyermekistentisztelet lesz, hanem a gyülekezetünk kórusának, a Dápácem Domine kórusnak a szolgálata és az adventi szolgálata jövő héten. A kórus egyébként pénteken 17 órakor a Mészkő Parkban tart nyilvános főpróbát, énekelni fognak. Ott a Mészkő Parkban, valahol ott van, van egy ilyen piac, egy ilyen termelői piac, és ott a szervezők hívták meg a kórusunkat, hogy ne csak mi szemnek, szájnak ingere legyen ott, hanem a lelkükben is épülhessenek a piacra érkezők a kórusunknak az éneklésével. Isten áldását kérjük az ő énekükre is. Az istentisztelet végén a záró énekünket énekeljük, amely után majd az áldás és a himnusz következik. A 308. dicséretnek 5 versét énekeljük. A 308. dicséret is egy ilyen karácsonyra készülő ének. Remélem ismerős a Zsoltár, 33. Zsoltár, nosza istenfélő szent hívek, ugye ez a dallam. Így kezdődik a 308. dicséretnek az első verse: igaz Isten, ígéretedben változhatatlan valóság.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.